17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ma van áldozó csütörtök. A keresztény egyház legősibb ünnepei között tartjuk számon Jézus Krisztus mennybe menetelének napját, mely két ünnepkör határnapja. A húsvéti záró alkalma és a pünkösdi ünnepkör nyitánya. Az első századokban különböző napokon emlékeztek meg a feltámadott Krisztus mennybe meneteléről a húsvét és pünköst közötti időszakban. Az ünnephelye a húsvét utáni 40. napon a 4.-5. században rögzült, ezzel a húsvét előtti 40 napos böjt ellentételezése lett a húsvét utáni 40 nap öröme. Az áldozó csütörtök elnevezés magyar szóalkotás, amit a protestánsok is használnak. 1215-ben a IV. Lateráni zsinat elrendelte, hogy minden keresztyénnek évente legalább egyszer a húsvéti időben kell gyónnia és úrvacsorát vennie. Ennek a húsvéti áldozásnak a végnapja a 20. század elejéig a római katolikus egyházban a húsvét utáni 40. nap, azaz áldozó csütörtök volt. Számos református gyülekezetben a 19. század második felétől a korábbi nagypéntek és húsvét helyett áldozó csütörtök és pünkösd lett a konfirmációi vizsga és az első úrvacsora vétel időpontja. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg ellátó osztályán a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járó beteg ellátást a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítás címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a Vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines, éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt több mint 32%-kal, míg az elektromosaké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. szakmai tanulmány úton járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
Az időjárásról.
Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
Európa Rádió híreit hallották.
Mindig te voltál az egyetlen, amit magamban szerettem. Más nem szólt rám, hogy a kis hibákon is kell néha nevetnem. Kivinné velem a terreim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon. Te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor mondtam, hogy velem csak baj lesz, hogy hosszú az út az én szívemhez, és hányszor volt, hogy csak néztem csendben, de hogy gyengének láss inkább, nem beszéltem, csak te maradtál mellettem. Ha baj volt velem, én ellöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Ha baj volt velem, én elöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Én benned hiszek, a sötét van, mikor eltévednék a pokolban. Te megtalálsz, amikor útközben elveszítem önmagam. Mondd, kivinné velem a terheim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon. Te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor ígértem, hogy velem más lesz, te hányszor mondtad, hogy mennyire féltesz, és hányszor néztünk már a sor szemébe, mikor más már rég lelépne, csak te maradtál mellettem. Ha baj volt velem, én
tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. Ahogy már megszokhatták, a mikrofonnál ilyenkor a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Mi az a paleontológia? Milyen kincseket rejthetnek a kőzetek? Miért játszanak kulcs szerepet a természettudományi múzeumok gyűjteményei? Az új technológiák, például a CT vizsgálatok és a digitális rekonstrukciók mit tesznek lehetővé? És vajon tényleg éltek galléros dinoszauruszok Európában? Aki pedig a kérdéseimre válaszol majd, dr. Ősi Attila paleontológus, az ELTE őslénytani tanszékének vezetője.
Hát rengeteg olyan fosszília van, ami nagyon töredékes, mondjuk még benne van a kőzetben, valami oknál fogva ki se lehet rendesen preparálni a kőzetből. Hát ilyenkor segít például a CT. Tehát az egész kőzettömböt, ha kell, egy vonnás tömböt is ma már be lehet tenni bizonyos CT berendezésekbe. És a CT az gyönyörűen átvilágítja, kirajzolja, ami ott van, és esetleg olyan részek jönnek elő, amiket korábban senki nem látott.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Újabb szenzációs felfedezéssel gazdagította a tudományt az immár 25 éve kutatott iharkúti dinoszaurusz lelőhely. Egy frissen azonosított koponyalelet ugyanis alapjaiban változtatja meg az eddigi elképzeléseket. A Nature folyóiratban most megjelent tanulmány szerint az Aikaceratops nevű körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt növényevő dinoszaurusz egyértelműen a ceratopsziák csoportjába tartozott. Ez a dinoszaurusz csoport, amelybe a híres Triceratops is tartozik, eddig szinte kizárólag Ázsiából és Észak-Amerikából volt ismert, európai jelenlétük pedig mindeddig vitatott volt. Az Aikaceratopsot először 2010-ben írták le iharkútról, ám besorolása már akkor is heves szakmai vitákat váltott ki. A további részletekről dr. Ősi Attila paleontológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetőjével beszélgettem.
Hát az iharkúti dinoszaurusz lelőhely, ugye ez a Bakonyban található, és ez egy régi, egykori bauxitbánya területe, ahol a bauxitot, az alumínium ércét, ami tulajdonképpen egy ilyen vöröses színű, kemény kőzetnek mondható, vagy ércnek, ezt ilyen külfejtéses bányákkal művelték a 70-es évek végétől. Na most ahhoz, hogy ez a bauxithoz a kőzetekben, a föld mélyén hozzáférjenek, néha akár 100-120 méteres mélységben, a bauxit fölötti kőzetrétegeket le kellett ugye takarítani nagy munkagépekkel. Emiatt aztán a bauxit fölötti különböző kőzetek a felszínre kerültek, olyan kőzetek, amelyeket egyébként nem biztos, hogy a felszínen mi láttunk volna, vagy tudtunk volna tanulmányozni. És amikor aztán 2000-ben, amikor én egyetemi hallgató voltam, ellátogattunk az egyik ilyen bauxitbányába, ide egykori iharkút település határában, mivel ez az iharkút település a 80-as években megszűnt, pont a bányászat miatt. Szóval amikor ellátogattunk ide, akkor megláttuk ennek a bauxitbányának a különböző részein azokat a krétakorú kőzeteket, amelyek a dinoszauruszok korából származtak, és ezek egykori ilyen folyóvízi, ártéri, néhol tavi környezetben képződött üledékes kőzeteket tártak fel. Na persze nem véletlenül jártunk mi erre, mi kifejezetten ezt az úgynevezett csebányai formációt, hát így hívja a geológia ezt a folyóvízi, ártéri kőzet anyagot, ilyen homokos, agyagos kőzetről van szó. Ezt akartuk tanulmányozni, mert gondoltuk, hogy ebben biztosan lesznek majd szárazföldi gerinces állatok csontjai is. És hát a sejtésünkbe igazolódott, mert azon a napon, 2000 áprilisában, amikor ide jöttünk, amikor néhány órányi kutatás után valóban bele is botlottunk egy olyan kőzetrétegbe, amelynek a felszínén ott ültek különböző méretű és különböző állatoktól származó csontleletek.
Az Aikaceratops, amelyet felfedeztek, a mostani koponyalelet, abból egyébként már régen is találtak itt iharkúton?
Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet, mert mai fejjel már tudjuk, hogy ennek a dinoszaurusznak a legelső leleteit, azt már az első gyűjtések, tehát a 2000-es évben történt első gyűjtések során megtaláltuk. Akkoriban még úgy gondoltuk, hogy ez egy úgynevezett ornitopóda dinoszaurusznak a leletanyaga, és hát akkoriban, hogy az erdélyi dinoszauruszokkal lehetett legkönnyebben összehasonlítani, tehát 25 évvel ezelőtti állapotról beszélünk, és hát Erdélyből is ismertek voltak ilyen növényevők, a hátsó kétlábukon járó ornitopóda dinoszauruszok, amelyeknek hasonló fogai, hasonló végtagcsontjai, állkapocs elemei voltak, mint amit mi itt megtaláltuk. Szóval úgy gondoltuk, hogy van itt nekünk egy ilyen viszonylag kis termetű, növényevő ornitopoda dinoszauruszunk, ami az erdélyi, akkoriban még kezdetben rabdodonnak, aztán később Zalmoxes néven leírt növényevő dinónak valami közeli rokona. És akkor jött a 2009-es ásatás, amikor előkerült egy olyan koponya lelet, ami gyakorlatilag a koponya előső ilyen csőrszerű része. Ez szó szerint egy ilyen erősen kihegyesedő, hegyes, lefele görbülő, leginkább a papagájok csőrére emlékeztető maradvány volt, amelyet aztán alaposan megvizsgálva arra a konklúzióra jutottunk, hogy ez a csőrszerű lelet egy ceratopszia, tehát egy galléros vagy tülkös dinoszauruszhoz tartozhatott. Ekkoriban még úgy gondoltuk, hogy ez a csőrszerű lelet, és az előbb emlegetett különböző leletek, amiket egy ornitopóda dinoszauruszhoz tartozónak gondoltunk, ez két külön állatnak a leletanyaga. Úgyhogy az egyiket leírtuk 2010-ben, ugye a csőrszerű leletet Ajkaceratopsznak, és 2012-ben pedig ez a másik növényevőnek gondolt dinoszauruszhoz tartozó leletet leírtuk a Mochlodon vörösinek. Azért Mochlodon vörösinek, mert ezt a Mochlodon nevű dinoszauruszt, amiről úgy gondoltuk két lába járó, leginkább az Iguanodon nevű dinoszauruszra emlékeztető ilyen kis dino lehetett, gondoltuk akkor. Ezt Ausztriából már leírták, tehát ezt a Mochlodon genusz nevet, egy ilyen dinoszaurusz nevének általában két része van, és akkor van a Mochlodon, ami az első rész, ez a genusz név, vagy a nemnek a neve, és a Mochlodon Süssi, ami Eduard Süss után jött ott Ausztriában, 150 évvel ezelőtt nevezték el ezt a dínót, az pedig ugye a faj neve. Na most mi úgy gondoltuk, hogy ehhez a dínóhoz nagyon hasonlít ez a sok ilyen kis növényevőtől származó fog, meg állkapocs, meg különböző végtagcsontok, de egy másik fajhoz tart, úgyhogy Mochlodon vörösinek neveztük el. Vörös Attila paleontológus, és mondhatom, hogy a magyar paleontológia doájénja után, akinek egyébként a mi kutatócsoportunk is nagyon sokat köszönhet. Na hát a lényeg az, hogy aztán teltek-múltak az évek, és 2017-ben előkerült egy olyan koponya lelet, amelynek az egyik vége olyan csőrszerű volt, mint az Ajkaceratops csőre, de megvoltak az állkapocs elemek, és benne a fogak pedig egy az egyben olyanok voltak, mint a Mochlodon vörösinek a fogai. Úgyhogy lefagytunk egy pillanatra, mondhatom, néhány hétre, hónapra, hogy most akkor tulajdonképpen most mi történik itt, hogyan lehet ez egy ceratopszia dínó, amikor olyan fogai vannak, mint ennek a Mochlodon vörösinek, amit meg egy ornitopóda dínónak gondoltuk. Ugye tehát az ornitopóda dínók, azok dinoszauruszok, azok, amik hátsó két lábon járnak, az egy másik csoportja, növényevő csoportja a dinoszauruszoknak, mint a ceratopszia vagy tülkös galléros dínók. Na hát ez a lelet viszont, akárhogyan is vizsgáltuk, arra utalt, hogy ez a két állat, ez nagyon úgy tűnik, hogy egy és ugyanaz, csak valami olyan anatómiai állapotot rögzít, tehát olyan primitív anatómiai tulajdonságokat, jegyeket hordoz magán, például ezeknek a fogaknak a morfológiája, tehát alakja, az állkapocsnak a felépítése, amelyek az ornitopódákéra nagyon hasonlóak, de valójában úgy tűnik, hogy mi nekünk itt egy ilyen rejtett korai ággával van dolgunk a ceratopszia dínoknak. Úgyhogy ennek a 2017-ben megtalált új koponya leletnek a dokumentáció történt meg itt az elmúlt évek során, így végül egy nemzetközi kutatócsoportban együttműködve Susan Edmonttel, Richard Butlerrel, a brit kollégákkal, illetve Steve Brusettivel, talán az ő neve többeknek mondhat valamit, egy elég híres amerikai paleontológus egyébként, aki az a skóciai Edinburgh Egyetemén a kutatott professzor, és ott dolgozik. Szóval velük, és hát még Félix Augustinnal a Tübingeni Egyetemről, illetve Csiki Sava Zoltánnal, kollégánkkal a Bukaresti Egyetemről, szóval velük álltunk így össze, és végül írtuk meg ennek a tudományos dokumentációját és feldolgozását. Susie Maidmentnek és Steve Brusettinek az érdeme tulajdonképpen az ebben a munkában, hogy ők csinálták meg azt a, hát ma már mindenféle matematikai alapon nyugvó szoftveres elemzéssel megtámogatott ilyen rendszertani vizsgálatot, kinek a rokona a dínók között, bizonyos csoportokra nézve, hogy kiderítsük, hogy tulajdonképpen az Ajkaceratops melyik csoportjába is tartozik a dínoknak. Mert ma már ez nem úgy megy, hogy az ember leül a lelettel egy asztalhoz, és akkor elkezdi nézegetni, méricskélni, aztán azt mondja, hogy hát szerintem ez ehhez hasonlít, és akkor legyen az. Hát Nopcsa idejében nagyon-nagyon lesarkítva ez így volt, ugye Nopcsa Báróról, Báró Nopcsa Ferencről beszélek, a magyar dínok, a történelmi Magyarország első dinoszaurusz leleteinek felfedezőjéről és kutatójáról. Akkoriban még persze nem voltak ilyen technikák, lehetőségek, De ma már ez nem így megy, ma már mindenféle ilyen programok segítségével lehet ezt csinálni. Hát és végül is ez az elemzés, amit a Suziék elvégeztek, ez teljesen egyértelműen azt hozta ki, hogy ez az ajkaceratops biztosan ceratopsziadino, sőt, ha mindez nem lett volna elég, nem csak, hogy ezt már gondoltuk korábban is, hanem az is kiderült, hogy azok az erdélyi dínok, amit egyébként részben Nopcsa írt le, legalábbis azoknak bizonyos leletanyaga, azok sem ornitopódák, ahogy ugye mi 25 évvel ezelőtt még összehasonlítottuk az első kis leleteinket az erdélyi dínokkal, és azt is ornitopódának gondoltuk, hanem bizony azok között is vannak ceratopsziák. És ezek az erdélyi dínok, legalábbis a jó részük, az jóval fiatalabb, mint a bakonyiak, legalább egy ilyen 10-12 millió évvel fiatalabbak, és ősföldrajzi szempontból egy másik egykori területen léteztek ezek, egy másik szárazulaton. Európa ugyanis egy szigetvilág volt ebben az időben, és ezeken a különböző szigeteken, hát hosszabb, rövidebb ideig léteztek ezek az egykori faunák, ezek az egykori dinoszauruszok és más állatok. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy a ceratopsziadínok különböző szigetein ennek az egykori európai szigetvilágnak, és különböző időben, de bizony úgy tűnik, hogy sokkal gyakrabban és jelen voltak, mint azt eddig gondoltuk.
Tehát magyarán egyébként azért hiánypótló ez a tanulmány, mert így feltudták a teljes vándorlásukat, meg elterjedésüket térképezni?
Hát sajnos azt még nem, mert ahogy itt próbáltam felvázolni, ezek a leletek előjönnek egy adott pontján, mondjuk Európának, igaz? Uh-huh. Tehát itt van az ajkaceratops lelet, ez a bakonyból került elő. Máshonnan a világból nincs ajkaceratops lelet. Uh-huh. Az a kőzetréteg itt a bányában, amelyben ezek a leletek vannak, hát ez egy viszonylag vékony 20-30 centis kőzetréteg, és ahogy mondtam, egy folyóvízi áradás eredménye. Geológiai, de valószínűleg még emberi léptékben is, ez a 20-30 centis kőzetréteg benne a csontokkal, ez egy nagyon gyors esemény. Az is lehet, hogy néhány nap, vagy néhány hét maximum. Nem tudjuk pontosan, de tudti, hogy nem ezer, vagy akár millió évekről beszélünk. Az biztos. Tehát mondjuk úgy, hogy ez egy pillanat esemény, ami azt jelenti, hogy akkor ott, abban a pillanatban létezett egy ilyen típusú dinoszaurusz itt ezen a területen. De hogy mondjuk a Krím területén létezette, ahova most sajnos nem lehet menni kutatni, pedig onnan is vannak hasonlókorú dínók, vagy Bulgária területén létezette ilyen típusú dínó, ahol a bolgárok most már elkezdtek végre kutatni, és ez tök jó, és vannak jó eredményeik, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ottan Közép-Ázsia vidékén, Üzbegisztán környékéről vannak hasonló ilyen galléros dínok, azok mondjuk, hogy ázsiai tekintetben azok a legnyugatabbiak. Mert Közép-Ázsia területén, Mongólia, Észak-Nyugat-Kína vidékén, arrafelé vannak ilyen dínok, nagyon sokféle. Valószínűleg tartjuk, hogy onnan jöhettek erre nyugatnak, Európa irányába ezek a galléros vagy tülkös dínók, és tudjuk, hogy eljutottak legalább Üzbegisztánig, talán erre a Kaszpi vidékre is, bár onnan már nagyon töredékes leletek vannak, de hogy például a Krímről, Románia, Bulgária, tehát a Kelet-Európa területéről, és aztán így a mi kelet-közép-európai vidékünkről, honnan és milyen lelőhelyekről, milyen korokból lehetnének még ilyen dínok, azt egyelőre csak nagyon kevés lelet alapján tudjuk. Gyakorlatilag ez az egyik a magyarországi, másik pedig az újonnan meghatározott, vagy áthatározott erdélyi leletanyag, amik, ahogy említettem, egészen fiatalok.
Egyébként ennek a kutatásnak lesz még folytatása?
Mindenképpen, tehát mi 26. éve fogunk remélhetőleg idén szintén ásni itt a bakonyi dinolelőhelyen. Több mint negyed évszázada megy a munka folyamatosan. Hát a COVID évet 2020-at leszámítva minden évbe tudtunk jönni. Ezek általában 2-3 hetes ásatások, 20-25 fővel, és hát kerülnek elő újabb és újabb leletek, és hát sokan mondják, vagy kérdezik, hogy ilyen régóta ásunk, ilyen sok lelet van, hát minek eddig ásni, nem elég még ez a lelet? Tehát erre mindig mondjuk, hogy hát az a helyzet, hogy ugye mi nem komplett csontvázakat ásunk ki. Tehát ezt azért ne úgy képzeljék el, mint a Jurassic Park nyitó jelenet az első filmben, hogy ott a komplett csontváz, Ellen Grant így ecseteli le a fejétől a farka végéig a dolgokat. Ne, tehát nem ez van, ez ilyen a legritkább esetben van. Itt gyakorlatilag töredékes csontokról, esetleg csontváz részekről beszélünk, amiknek a feltárása néha nagyon sok időt vesz igénybe, hát a preparálásról is beszéljünk. Tehát, hogy ezeket a leleteket magából a kőzetanyagból aztán teljesen kiszedni, letisztítani, az egy külön történet. Ugye mi nem régészek vagyunk, ez egy nagyon fontos dolog. Mi nem az ember múltjának idejéből kutatunk, mi nem talajból, nem földből, nem laza, puhá üledékből szedjük kis paklival a dolgokat ecsettel, hanem néha bizony ilyen elektromos vagy benzines, ilyen beton kupadát törőnek mondja egyébként, így viccesen a szakma nálunk ez szó szerint, tehát amivel így vésni lehet a betont meg a kőzeteket, vagy kalapáccsal, vésővel, sőt, hát néha preparáló tűvel, mikroszkóp alatt homokszemről homokszemre tisztítjuk az egészen parányi leleteket. Na hát ez iszonyú időigényes, úgyhogy van még itt bőven mit csinálni, és hát bízunk benne, hogy újabb és újabb leletek jönnek elő. Hát ez a bizonyos ajkaceratops koponya is 17 évet váratott magára, hiszen 2017-ben került elő, és csak 1-2 évvel később ismertük föl, hogy mi is amit találtunk. De mondhatnám a krokodilokat is, amelyeket a kezdetektől fogva ismerünk, nagyon töredékes leletek alapján, és a 2018-as év volt a krokodiloké, mondhatom így, mert két különböző krokodilnak is előkerült egy-egy nagyon szép megtartású koponyája, amelyek nagyon informatívak ugye az állatok anatómiai meghatározása szempontjából, úgyhogy bizony 18 évig kellett ásni, hogy elérjünk oda, ahol ezek a leletek voltak. Úgyhogy még van sok évtizedre elegendő leletanyag, de véges egyébként ez a lelőhely, azt azért mindenképpen elmondanám, részben a bányászat, részben természetes geológiai okok miatt az a kőzetréteg, amiben a csontok vannak, az eltűnik. Tehát néhány ezer négyzetméteren még megvan, ezt fogjuk a jövő évek során, vagy hát a következő évtizedekben ez a terv, hogy ezeket föltárjuk, és hát bízunk benne, hogy még sok érdekes, hasznos lelet kerül elő.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Ősi Attila paleontológussal, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Vajon lesz-e még időm rád találni? Neked lesz-e még erőd várni rám? Mondd, meddig képes féltőn ránk vigyázni? Ami összetartott eddig bármi fájt, nincs olyan, aki nem tud elbukni, leszek, aki nem fog elfutni, ha nem lesz a szívemen lánc, talán újra élek, kinevet az égbolt, meg lehet, és kitagadhatnak az emberek, én bár már nem leszek, kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Tudom, nincs esély, hogy mindig megfeleljek, akkor sem remélek másik életet. Ha a világ dolgai újra megsebeznek, az nem lehet, hogy elveszítselek. Kinevet az égbolt, meg lehet, s kitagadhatnak az emberek, én már más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Én el akarok menni a hegyeken túlra veled, elvakít a világ és a fénybe megcsalt a szemed.
szépnek látszik, míg játszik a képzeleted. Félrevezet, mire észreveszed, az árát megfizeted.
Csak egy perc, csak egy óra, csak egy hónap vagy egy élet. Egy egész estés filmben ezek pillanatnyi képek. Mindegy, nekem már az is, hogy rólam mit beszélnek. Túl vagyok már ezer völgyen, és ezek csak puszta tények. Ezer egyszer is, ha kell, majd újra visszatérek. Fölösleges hazudom, hogy semmitől se félek. Lehet az, hogy végbe sose érek, míg a szívem fogja leszel.
Kérlek,
adj még erőt, megállítjuk most az időt. Ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Felhángolunk, majd igazi érzést égni hagyunk. Egy percig álmodozók maradunk. Ha mégis felébredünk, és valóban
az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet hozzányúlni. Hozzátette, ez az elmúlt időszakban minden egyes esetben elmaradt. A politikus hangsúlyozta, aki gazdálkodik, tudja, hogy problémák vannak a földtörvénnyel. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Tavaly decemberben is több olyan módosítás történt, mely nem feltétlenül gazdabarát volt, tudatta a miniszter. A medveállomány ritkítására vonatkozó vadászati kvóták kihirdetését kéri a román államfőtől 22 székelyföldi polgármester. Az aláírók szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot, írta a csütörtökön a Hargita népe Kovács Lehelnek, Farkas Laka előjárójának nyilatkozata alapján. A petíciót a Hargita megyei község előjárójának kezdeményezésére indították, miután a település közelében múlt héten feltehetően medvetámadás okozta egy ember halálát. A petíciót aláírók azt kérik az államfőtől, hogy sürgősségi eljárásban írja alá és hirdesse ki a medveállományra vonatkozó vadászati kvótákat, melyeket még áprilisban hagyott jóvá a román parlament. Az aláírók szerint a jogszabály mihamarabbi hatályba léptetése elengedhetetlen a helyi hatóságok hatékonyabb fellépéséhez az emberi élet védelmében és a biztonság megteremtésében. A Reményi Ede Kamara Zenekar koncertezik ma Miskolcon. A tavaszi fesztiválon a jubileumi hangverseny 18 órakor a Zenepalota Bartók termében kísérhető figyelemmel. Közreműködik Olá Vilmos hegedűművész. Áprilisban csökkent a lakásdrágulás üteme az országban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban majdnem 1%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8-ről 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál csütörtökön. Balogh László vezető gazdasági szakértő szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, az Észak-Alföldön 15,2, míg Észak-Magyarországon majdnem 15%-os drágulást mértek. A vidéki nagyvárosok közül a medián négyzetméter ára Debrecenben 1,1 millió forint, Miskolcon csak nem 600 ezer, Nyíregyházán pedig majdnem 800 ezer forint volt, írták a közleményben.
Az időjárásról.
Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Fogom majd a kezed. Elfogy a levegő és élni is fáj. Ha állni se bírsz, pedig menni muszáj. Annyit tehetek, megígérem neked. Itt leszek veled is. Nem maglak egyedül. Nem maglak egyedül.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Ősi Attila paleontológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetőjével.
Egyébként, amiket látunk filmekben, például Spielbergnek a filmjeiben, dinoszauruszokat, azoknak van köze a valósághoz? Tehát tényleg így nézhettek ki?
Abszolút, persze. Tehát ezek a filmek azért elég komoly tudományos supportot kaptak. Hát csak azt hadd mondjam, hogy a Jurassic World-nek az egyik részének a szakértője az a Steve Brusetti kollégánk, aki ebben az Ajkaceratopsos cikkben nekünk társzerzünk. Tehát a legjobb szakembereket kérték általában föl, vagy sok esetben kérik föl. Azt is tudjuk, hogy az első két Jurassic Park, tehát az eredeti Jurassic Park filmeknél Jack Horner vezetésével volt egy szakértői gárda. Az én kollégám Dave Weissampel, akivel én nagyon sokat dolgoztam együtt 10-15 évvel ezelőtt, ő is benne volt valamelyik filmnél itt a szakértők között. ezek az állatok azért a legtöbb esetben úgy kerültek rekonstruálásra, hogy a lehető leghitelesebbek legyenek. Hát azért persze vannak csúsztatások. Ugye a Steve mesélte ezt a sztorit nekünk, hogy amikor megkeresték, akkor azt mondta, hogy abban az esetben vállalja el a szakértői feladatokat, hogyha lesznek tollas ragadozók a filmben. Mert hogy gyakorlatilag ezek a raptorszerű dinoszauruszok, ugye, amik a kezdetektől fogva benne vannak, akár a legelső Jurassic World-ben, ugye ott a Chris Pratt, ugye ott szelidíti ezeket a dögöket, na hát azok sem tollasak, pedig ma már tudjuk, hogy ezek a raptorszerű dinoszauruszok abszolút tollasak voltak. Nem rakták rá a tollakat, nem így csinálták meg, mert talán a nézőknek jobban tetszett, hogy nem tollasak, és azt a dizájnt idézőjelbe idézik, amit az első Jurassic Park filmek is, de hát ha tetszik, hanem ezeknek az állatoknak ma már tudjuk, hogy ha nem is az egész testüket, de testük egy jó részét, még akár a T-rexet is beleértve valamilyen tollszerű képlet boríthatta.
De jót tettek egyébként ezek a filmek a paleontológiának, hogy egyrésztről ráirányították a figyelmet, másrésztről persze van egy korhatár, ami alatt nem érdemes nézni ezeket a filmeket, tehát pontosan azért, mert bocsánat, hogy ezt mondod, de zabálják benne az embereket. De ugye a gyerekek szerintem kiskoruktól kezdve fantasztikus vonzódás van a dinoszauruszok iránt. Tehát imádják őket. És azért itt a gyerekek fejébe rendet kell tenni, hogy egyrészt akkor nem éltek emberek, tehát nem ehették meg a dínók az embereket. De hogy sokszor az ő szájukból elhangzik az, hogy de jó lenne, ha ma is élnének dínók, meg láthatnánk őket. Aztán mi fölnőttek helyre rakjuk, hogy hát nem biztos, hogy annyira örülnénk neki egy raptorral, vagy egy T-rex-szel találkoznánk.
Hát igen, ez egy kicsit ilyen kettős dolog, ez valóban így van, de az biztos, hogy a paleontológiát, egyáltalán az őslénykutatást, az őslényeket ilyen fókuszpontba hozták ezek a filmek, ami olyan szempontból, mi szempontunkból jó, hogy van rá mondjuk igény vagy érdeklődés, és hát így például azért a kutatásokra is bizonyos esetekben jobban kapunk támogatást, mert nem csak a különböző pályázatok révén, hanem akár a magánemberek adományai révén is számíthatunk arra, hogy a kutatások támogatásra kerülnek. Ez egyszerűen benne van. Tehát ha egy ilyen dologra van igény, meg szeretik az emberek, akkor arra több támogatás és pénz is jut. Persze, tehát ez benne van a dologban. A másik az, hogy valóban, ahogy mondja, ezeket a dolgokat helyre kell rakni. Ez nagyon fontos. Egyébként nem csak azt kell helyre rakni, hogy az emberek és a dínók nem éltek együtt. Ugye hát, ha csak a madarakat nem veszük dínoknak, ma már tudjuk persze, hogy a madarak, dinoszauruszok pont ezeknek a raptorszerű dínoknak a leszármazottai. Tehát amikor a vasárnapi rántott húst esszük, akkor gondoljunk arra, hogy végül is egy dinoszaurusz leszármazottat eszünk ottan. Ez így van. De azok a klasszikus értelemben dinoszauruszok és az emberek természetesen nem éltek együtt, 65-66 millió év választja el őket egymástól. A másik, amit szintén igyekszünk mindig helyre rakni, egyébként ezt általában nyílt napok formájában a Viharkuti dínó lelőhelyen, az pedig az, hogy magát ezt az őslénykutatást, a paleontológiát, egyáltalán a természettudományos kutatást, a kutató munkát próbáljuk bemutatni ott a helyszínen, amikor ásunk, amikor mérünk, amikor előkerülnek a csontok, hogy milyen a kőzet, mi az, hogy 85 millió éves egy homokkő, miért lett homokkő abból a homokból, amit a folyó vitt, milyenek ezek a csontok, amelyek sok millió évesek, miért feketék, miért töröttek, és hogy a gyerekek megértsék azt, hogy a dínók azok nem csak azok, amik a csodaszép színes szagos könyvekben ott vannak fejétől a farkukig, és oda van írva, hogy hány méteres, meg hány tonnás, meg mit evett, hanem ezek a könyvek, ezek az infók gyakorlatilag innen jönnek, a paleontológiából, a kutatásból ott a helyszínen megnézhetik, amikor előkerül egy csontlelet, és hogy abból aztán mit lehet kiolvasni. Abból, hogy lehet rekonstruálni mondjuk magát a csontot, hogy lehet meghatározni, hogy az egy combcsont, vagy egy állkapocs, vagy minek az állkapcsa, és aztán, hogy mekkora volt az az állat, hogy nézett ki, és így tovább. Ez az, amit a kutatásunkkal még szintén próbálunk átadni, és erre fölhívni a figyelmet, hogy ez a dínó mizéria, ez az őrület, ahogy itten néha fogalmaznak, ennek ez az alapja, és ezt nem szabad elfelejteni, ettől nem szabad elvonatkoztatni. Persze sokan megteszik, mert ez a rész már nem érdekli az embereket, de ennek persze megvan az ára, mert nagyon sokan ugye gyerekként érdeklődnek, középiskolásként a dínók iránt. Hú, ez milyen érdekes, én paleontológus akarok lenni, igen. És akkor kitartanak, eljönnek még az egyetemre, ott akkor megfelelő szakokra jelentkezve belekezdenek a tanulmányaikba, és amikor aztán azt látják, hogy a dinókutatás döntő része, ez tulajdonképpen a szakirodalomnak a megismerése, a tanulmányozása, az anatómiai kifejezések, a csontoknak a leírása, száraz, tananyag, úgymond száraz adatok, a csontok nevei, szóval sok-sok-sok-sok ilyen. Hát mondjuk úgy, hogy a mai generációnak sajnos azt kell mondjam, hogy eléggé unalmasnak tűnő rész, akkor bizony ezek a gyerekek hát lelkesedésüket vesztik, és hát már nem biztos, hogy dinókutatók akarnak lenni.
Pont erre lettem volna kíváncsi, hogy van-e utánpótlás.
Egyébként ettől függetlenül van, tehát azt kell mondjam, hogy hát olyan 3-5 évente jön egy olyan diák, aki nem csak hogy szakdolgozik őslintamból, dinókutatásból, vagy bármilyen egyéb csoportból, hanem ott marad mondjuk doktorandusznak. Ugye az egyetemi képzés után, ami 2 lépcsős, tehát van a BSC, az alapszak, aztán van az MSC, mondjuk geológus MSC az ELTE-n, és akkor ott megírja a szakdolgozatokat, és akkor utána nem egy céghez megy el dolgozni, vagy mit tudom én hova, hanem ott marad doktori kutatásokat végezni még 4 évig.
Egyébként sok olyan kérdés van még, ami tisztázásra vár a paleontológián belül?
Hú, hát az rengeteg van. Nagyon úgy tűnik, hogy minél több mindent ásunk ki, annál több lesz a kérdés. Hát itt a bakonyi dolgok kapcsán az egyik például, hogy miért nincsenek emlősök, ez egy nagyon érdekes dolog és kérdés. A másik, számos olyan állat van, amiről azt gondoljuk, hogy ilyen relikt formák, tehát ilyen elzárt, mondjuk úgy, hogy maradványfajok, amelyeknek valószínűleg az ősei valamikor korábbi más egyéb területeknek az élővilágával kapcsolatban álltak, vagy onnan származnak, de aztán ezekre a szigetekre érve itt évmilliókon keresztül fejlődtek tovább, elzárt formában, és egészen spéci, sokszor kistermetű, vagy akár nagytestű, gigantikus, nagyméretű formákká alakultak, már idézőjelben nagyméretűek ki. Általában egyébként az európai dínokra az jellemző, hogy pont, hogy nem nagyon nagyok, hanem picik, kisebbek, mint a világ többi pontjáról, mondjuk Észak-Amerikából, Ázsiából, Dél-Amerikából ismert rokonformáik, kivéve azért néhány formát, ahol mondjuk éppen pont az ellenkező, ilyen nagyméret elérése történt. És hát ezeknek a folyamatoknak a pontosabb megértése, illetve az, hogy ki merről jött, honnan jött, merre ment, ugye, mint az Ajkaceratops esetében, hogy valóban közép-ázsiai ősei lehetnek ezeknek a dínoknak, onnan jöhettek, vagy mi történt pontosan, na, ezek azok a kérdések, amiket mi próbálunk megválaszolni, de hát az a helyzet, hogy ezek igen nagy horderejű kérdések. Ezek általában hosszú időtávlatokat átfedő események, amelyekhez nem elég egyetlen geológiai rétegből származó leletanyag, és abból valamit levonni, le lehet vonni természetesen, meg sok minden mond az, de hogy előtte, utána mi történt, ahhoz további lelőhelyek, további máskorokból származó leletanyaga kell.
Utazni van lehetőségük? Mert azért gondolom, egy paleontológusnak valahol ott van az álmai között, nem, hogy eljusson a világ legnagyobb dinoszaurusz lelőhelyeinek egyikére. Tehát ott van a Amerikába a Laramidia, ott van a mongoliai Gobi-sigetag, Argentína, Brazília egyes részei.
Igen, igen. Tehát azért a legtöbb kutatónak van erre lehetősége, hát már aki igényli ezt, mert vannak egyébként olyan paleontológus kollégák, akik inkább szeretnek a számítógép előtt ülni, nem szeretnek annyira terepen dolgozni, meglepő, de van ilyen. De azért a legtöbb paleontológus kollégám azért szeret ásni, utazni, szereti a kalandokat, a felfedezést, és hát ahogy nekik is, úgy nekem is azért volt szerencsém az elmúlt évek során különböző lelőhelyeket meglátogatni, különböző helyekre eljutni. Például Argentína, Brazília vidékére, a Gobi-sivatagban, amit itt említett, és ott megnézni, hogy ott hogy megy az ásatás, és hogy mennek lelet kimentés, milyen fosszíliák vannak. Hát egy teljesen más világ, ugye? Tehát azért itt ez a bakonyi lelőhely, amely egy körülbelül 3-400 méter átmérőjű volt bányagödör, aminek az oldalában kilógnak ezek a rétegek, és ezeket lehet bontani, de csak ott. Az egész más történet, mint mondjuk Mongólia vidéke, mondjuk Ömnögov tartomány, Dél-Mongólia része, ahol mondjuk az egy 1,5-2 magyarországnyi terület minimum, vagy akár még nagyobb, ha a nyugati részét a Gobi-sivatagnak szintén belevesszük, akkor sok magyarországnyi területen a szószoros értelmében a felszínen vannak a dinócsontokat tartalmazó kőzetek, és hát ott tényleg az emberek 100 kilométereket utaznak, és nézik a különböző helyeken a kőzeteket a felszínen, hogy az időjárás, az elmúlt tél éppen mit fújt ki, a szél mit mállasztott ki, a fagy, és így tovább, és hát ezeket a leleteket csak meg kell találni, és össze kell szedni. Úgyhogy ez egy egészen más történet, és más lépték. Ott nem állnak általában neki egy bizonyos kis pici rétegnek, és bontják évtizedeken keresztül, mert arra nincsen idő és kapacitás.
Ön egyébként mindig tudta, hogy paleontológus szeretne lenni?
Nem mindig, 14-5 éves korom óta szeretnék az lenni. Engem nem érdekeltek a dínók, nem tudtam én, hogy ezek igazán mik. Hát ugye én 80-ban születtem, tehát 80-as években, amikor az általános iskolában ezekről semmit nem tanítottak, semmiféle ilyen film, meg ilyesmi nem szólt. A 90-es évek elején, 92-ben csinálják a Jurassic Parkot, azt nálunk, nem tudom, 90-akárhányban mutatták be, vagy legalábbis mi a moziban, emlékszem, az osztálytársaimmal megnéztük. Tehát ez az az időszak, és emellett, tehát még Jurassic Park előtt már érdekeltek a geológiai dolgok, a kőzetek, hiszen én úgy egyébként ajkai vagyok, és Bakonyból származom, és hát ott rengeteg olyan hegy van, sziklafal van, vagy olyan bánya, ugye szénbányák, bauxitbányák akkoriban még azért működtek, ahol a kőzetekkel, ősmaradványokkal, ásványokkal találkozni lehetett. És gyakorlatilag ezeket én elkezdtem gyűjteni, keresgélni, innen jött nekem az érdeklődés, nem egyből a dínók a mesekönyvekből, hanem pont, hogy a geológia oldaláról, és akkor aztán egyre jobban az ősmaradványok, és egyre jobban a gerinces ősmaradványok foglalkoztattak. Többek között az a kérdés is, hogy miért nincsenek Magyarországon dinoszaurusz leletek. Volt ez a 90-es években ez a helyzet. Ugye a komloszaurusz, tehát a mecseki dinoszaurusz lábnyomokon kívül más dinoszauruszokra utaló leletanyag nem igazán volt a mai Magyarország területéről. Hát egészen 2000-ig, amikor aztán Torm András barátommal ugye mi megtaláltuk Iharkúton ezt a kőzetréteget benne a csontokkal.
Mi számít egyébként ma nagy felfedezésnek?
Hát igazából nagy felfedezésnek, vagy fontos átütő felfedezésnek, hogy az az adott lelet, vagy az az adott információ, amit az adott leletből kiolvasunk, az mennyire fontos, az mennyire érinti az egész csoportnak, mondjuk az evolúciós történetét, a rendszertani kapcsolat, mennyire hoz be valami új, érdekes anatómiai jegyet, amit korábban még nem gondoltunk, mennyire változtatja meg akár az élővilág történetének az eddig gondolt menetét bizonyos csoportok esetében, gondolok itt akár a kihalások eseményeire, vagy bizonyos csoportoknak a diverzifikációjára, amikor nagyon hirtelen, rövid időn belül változatossá válnak. Mi történt, mi volt ennek a hátterében? És hát persze az még különösen érdekes, és már emiatt aztán egyre komplexebbek ezek a tudományos dolgok, hiszen nem csak önmagában a csontokat kell vizsgálni, ezek az állatok, ezek táplálkoztak, ezek mozogtak, tehát az egykori környezetet, az egykori növényvilágot tanulmányozni kell. Tehát ezt persze a paleobotanikusok megteszik, de sajnos igen ritka az olyan munka, ahol paleobotanikus és gerinces paleontológus együtt dolgozik, és teszi össze a tudását, ami van. Na, hát persze azt hozzáteszem, hogy azért se olyan egyszerű ez, mert hiába látjuk, hogy mi van a növényvilágban, mi nem tudjuk pontosan, hogy mondjuk a növényevő dinoszauruszok, azt látjuk, hogy hogyan fejlődtek, melyik időben milyen fajok vannak, de hogy melyik növényevő dinó melyik növényt tette pontosan, mikor, hol, hát ezt nagyon nehéz megmondani. Mondhatni lehetetlen. Azt nagyjából meg tudjuk mondani, hogy milyen típusú növényeket fogyaszthattak, de hogy éppen azt az adott növényt fogyasztották-e, ami ott előkerült, annak a fosszíliát, ezt így nem nagyon lehet. Ha csak nincs valami nagyon spéci gyomortartalom fosszíliaként, hát ilyenből olyan kevés van a világon, hogy egy kezemben meg tudom számolni. Sajnos nálunk itt a Bakonyban ilyen nincs.
Ugye beszéltünk az új technológiákról, CT-k, szkennerek. Na most, ha ezeket nézzük, akkor vannak olyan leletek, amelyeket esetleg annó félreértelmezhettek, és pontosan ezeknek a technológiáknak a segítségével újra lehet értelmezni? Tehát abszolút. Ilyen szempontból azok a gyűjtemények, amelyek Magyarországon is megvannak, illetve világszerte természettudományi múzeumoknak a gyűjteményei nagy segítségre lehetnek az önök munkájában?
Persze, abszolút. Hát rengeteg olyan fosszília van, ami nagyon töredékes, mondjuk még benne van a kőzetben, valami oknál fogva ki se lehet rendesen preparálni a kőzetből. Hát ilyenkor segít például a CT. Tehát az egész kőzettömböt, ha kell, egy tonnás tömböt is ma már be lehet tenni bizonyos CT berendezésekbe. És a CT az gyönyörűen átvilágítja, kirajzolja, ami ott van, és esetleg olyan részek jönnek elő, amiket korábban senki nem látott. De ez ugyanígy igaz a csontok belső szerkezetét illetően, hiszen a belső részeket senki nem látja, ha csak szét nem törjük a csontokat, de persze ezt nem tesszük meg. Gondolhatunk ugyanígy magukra a csontoknak, az összetört csontoknak a rekonstruálására. Ma már vannak olyan szoftverek, amik segítségével, hát nem azt mondom, hogy tökéletesen, de visszaalakíthatóak az egyes széttört darabjai a csontnak, és látjuk, hogy hogy nézhetett ki még töretlen állapotban a csont. Aztán beszélhetünk arról, hogy a csontokból lehet csiszolatokat csinálni. Ezek a csiszolatok, persze ez a már egy régebbi történet, tehát ezeket már régen is ismerték, csak nem volt annyira népszerű, mert azért egy vékony csiszolatot csinálni egy csontból, egy fogból, azért az nem egyszerű feladat. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy szó szerint a milliméternek mondjuk a százada, vagy még mint a ötvened része, tehát a milliméternek az ötvened része vastagságú, vékony kis szeletet kell egy csontból, fogból meghatározott irányba készíteni. Megvan ennek a technikája, semmi ördöngösség, nem kell hozzá, nem tudom, milyen sok pénz, vagy nem tudom, milyen eszközök, műgyanta kell hozzá, csiszolópor, kézügyesség és türelem, és hát ezeket meg lehet csinálni, és hát az ilyen csiszolatok például a csontok belső szerkezetéről, így az egyáltalán az állatok paleobiológiájáról, a fiziológiai dolgairól, felépítésükről, az egyet fejlődésükről, hogy kifejlett volt, juvenilis vagy kölyök volt az adott állat, hím volt, nőstény volt, mit tudom, bármilyen kérdés, ezekben ezek az irányok segítenek. És ezek ma már nagyon széles körben elterjedt módszerek, amiket lehet használni.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a paleontológiát és dr. Ősi Attila paleontológust, az ELTE őslénytani tanszékének vezetőjét ismerhették meg.
Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e, vadrózsa tövéből kiajtottam én, hagytam, hogy a magasig öntse rám a fényt. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e, nem szóltam, csak mindig bíztam én. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e, nem szóltam, de mindig bíztam én. Láthatatlan kezekből font koszorút a fény, húzott a sors szakadék felé. Súgta, súgta, ne nézz vissza, itt az élet, víze tiszta. Nem szóltam, csak mindig bíztam én. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e, nem szóltam, de mindig bíztam én.
Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Ebben a tájban mostam a lelkem, Ránk belém mart nagyon, véremmel a földet áztatom. Amerre lépek, víz fakad, sosem leszünk így szomjasak. Tegnap a lábnyomodban jártam, ma csak a sajátom találtam. Ne hagyj el, Istenem.